Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket az új énekes füzet 172. énekével. Találkozni jöttem veled, Istenem.
Találkozni jöttem veled, Istenem, te jól ismersz engem, nézd, kitárom a szívem, itt vagyok, Istenem, vizsgálj meg engem, itt vagyok, Istenem, leteszem életem. Halljam hangodat, itt vagyok, Istenem, hogy tegyem akaratodat. Vágylak megismerni téged, Istenem, szent lelkedben járni és élni szüntelen. Vagyok, Istenem, vizsgálj meg engem, itt vagyok, Istenem, leteszem életem, itt vagyok, Istenem, hogy halljam hangodat, itt vagyok, Istenem, hogy tegyem akar.
Foglaljuk el a helyünket. Sok szeretettel köszöntjük a megjelent gyülekezeti tagokat, vendégeinket, akik esetleg messzebbről jöttek, Isten hozott mindnyájunkat. Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése tőled jöjjön, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan szól hozzánk. Az Ószövetségből két helyről is, a Példabeszédek könyvéből és Ézsaiás könyvéből. Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra. Ne tévedd szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen és ne féljen téged? Fordulj szolgáidhoz, örökséget törzseihez. Szent néped csak kis ideig birtokolt a szent helyedet, azután ellenségeink taposták. Olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem a te nevedről neveztek volna el. Bárcsak szétszakítanád az eget és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Isten tegye áldottá az igének a meghallgatását, a szívünk befogadását és megtartását. Imádkozzunk most, válaszoljunk Istennek imádságban. Szerető mennyei édesatyánk, nagyon köszönjük a mai meghívásodat, köszönjük, hogy itt lehetünk, ennek a kegyelemnek az átélését, hogy hallgathatunk téged, hogy olyan egészségünk van, hogy eljöhettünk. Így rögtön imádkozunk azokért, akik otthon kellett, hogy maradjanak, ágyhoz vannak kötve, gyengék. Kérünk, Urunk, hogy látogass meg őket kegyelmeddel. Urunk, bennünk is ez a kettősség van, annyira szeretnénk hűségesek lenni és ragaszkodni hozzád, olyan jó gyönyörködni a te törvényedben, a te jó akaratodban, és közben pedig olyan dolgokat vétünk mi is, olyan dolgokba keveredünk bele, amik méltatlanok hozzánk, hozzád. Úrunk, abban bízunk, hogy a mai alkalommal is megbocsátó kegyelmeddel veszel körül, és megújítasz, újjászülsz minket. Így kérünk, Urunk, hogy szakíts szét az eget, hogy a hegyek is, és mi is meginogjunk előtted, hogy térdre tudjunk esni, hogy tudjunk bocsánatot kérni, tudjunk alázattal hozzád fordulni, tudjunk meggyógyulni, tudjunk újjászületni. Így kérünk, Urunk, hogy áld meg Gábort, ahogyan az igével szolgál közöttünk, áld meg minket is, ige hallgatókat, áld meg a gyermekek között szolgáló testvéreket és gyermekeinket is, akik most hallgatják az igét, nem csak itt ezen a helyen, hanem Pilis Csabán is, ahol ifjúsági táborba mentek. Kérjük, hogy áld meg mindannyiunkat, és hadd csatlakozzunk a szenteknek ahhoz a nagy közösségéhez, akik szerte ezen a világon most dicsérnek téged az angyali seregekkel együtt. Szeretünk, áldunk, a szívünket kitárjuk neked. Jöjj Szentlélek, Úristen, és áldj meg minket. Amen. Folytassuk az Isten tiszteletünket a 225. énekünknek, az 5-től a 8-ig terjedő versének az éleknésével. Adjad, hogy lássuk a világosságot. Fennállva énekeljük ezt az éneket.
Adjad, hogy lássuk a világosságot, te szent ígédet, az egy igazságot. A Krisztus Jézus örök igazságot és boldogságot. És ne ismerjünk többet a Krisztusnál, szerethessünk egyebet Jézusnál. Maradhassunk meg a te szent fiaddal, Krisztus Urunkkal. Adj igaz hitet a te szent fiadban, és jó életet minden utainkban, és szent lelkeddel vigy be hajlékodba a boldogság. Dicsőség néked, mennyben örök Isten, ki dicsértetek a te szent ígédben. Krisztus Jézusban mi hit vezítünkben, és szent lélek.
Istennek igéjét olvasom a Lukács írása szerinti evangéliumból, a 11. fejezet első 4 versét. Ezt hallgassuk meg figyelemmel. Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa. Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait. Ő pedig ezt mondta nekik. Amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. És bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe. Isten szent lelke tegye áldottá az igének a hirdetését, hallgatását, befogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket. Amikor az Úr imádságot hallgatjuk, vagy eszünkbe jut, akkor általában mindig a Máté evangéliuma szerinti változatot szoktuk idézni, elmondani együtt. Talán ez nem véletlen, az teljesebb, bővebb. De hát ez is benne van az igében. Lukács így szűkebben írta meg. Ennek többféle oka lehet, ebben most nem kell elmélyednünk. Én azt hiszem, vallom, hogy minden a Szentlélek Isten munkája. Talán szükségünk van arra is, hogy kicsit tömörebben fogalmazódjék meg akár egy ilyen imádság a számunkra, mert ami tömörebb, magvasabb, lehet, hogy ott bizonyos központi igazságok jobban érzékelhetőek. Taníts minket imádkozni, ezt kérték a tanítványok Jézustól. Ez egy nagyon érdekes gondolat, mert gyakran úgy vagyunk ezzel a kérdéssel, hogy az imádságot nem lehet tanítani. Vagy tudsz imádkozni, vagy nem tudsz. És azt is gondoljuk, és ebben a gondolatban nagyon sok igazság van, hogy ez annyira személyes műfaj, annyira ugye az a lényeges, hogy te őszintén beszélsz-e a te uraddal, hogy az a párbeszéd, az a megszólítás, az a szív, lélek megnyitás, az megtörténik-e. Tehát ez egy olyan személyes cselekedete a hívő embernek, amit nem lehet tanítani, tanulni. De ha jobban elgondolkodunk rajta, és a Bibliában jártasodunk, olvasgatjuk, gondolkodunk, akkor rájövünk, hogy számtalan helyen az ige foglalkozik azzal, hogy bizony az imádságot is tanulni kell, mint mindent az életünkben. De hát ebben az a jó hír, hogy nem vagyunk arra rászorulva, hogy egymástól kell tanulnunk, bár annak is lehet sok jó eredménye, hanem tanulunk az Urunktól. Hát ha tőle tanulhatok, az egy jó dolog. Az mindig a kegyelem pillanata az Úrtól tanulni. Kérdezik Jézust, és nagyon érdekes a válasza. Nem nagyon magyarázza az elméletet, még annyit sem, messze annyit sem, mint amennyit én most itt össze-vissza dadogok. Egyből a közepébe vág, ti ezt imádkozzátok. Így ez egy keményebb megfogalmazás, mint Máténál, hogy nem így, hanem ezt imádkozzátok. Nem szabad félreértenünk. Itt az Úr Jézus nem arra gondolt, hogy szó szerint valamilyen szöveget nekünk be kell magolni, és az gépiesen, mint valami varázsszót, valami mágikus szöveget mondogatni, hanem itt is a tartalmára utal. Ezt imádkozzátok, vagyis ezt a szellemiséget, ezt a lelkiséget, az imádságnak ezt a lelkületét, ezt tanuljátok meg. És így elmondja a minta imádságot. Az előbb a bemagolást emlegettem, és remélem, hogy senki nem érti ezt félre itt a templomban ebben a pillanatban. Nem az ellen beszélek, hogy ne tudjuk fejből az Úr imádságot, akár a kétféle változatában is, és nagyon-nagyon áldott és hasznos, aminél többet az ember tud fejből, az Isten igéjéből. Tehát én másról beszéltem, azt a GPS imádságot, amikor az imádság, az a különleges párbeszéd az Urunkkal, az valamiféle ilyen mágikus varázsszövegé silányosodik, és akkor azt gondolom, hogy az én teljesítményem a lényeges. El tudtam-e szépen mondani, el tudtam-e elegendő számban mondani, eleget tettem-e az Istennek, de Istennek nem a teljesítményemmel teszek eleget, és pont erre tanít itt az Úr Jézus. Ennek az imádságnak van lelkülete, és az a lelkület az a lelkület, amikor én és az én atyám egyek vagyunk. És ez az egység, ez az Úr Jézus Krisztusban, az egyszülöttben, az ő követésében, az ő váltságművében így valósul meg, és a Szentlélek Isten személyes jelenlétében ezen munkálkodik, és valahol ez a lényege az egésznek. Az Isten népe, hogy az évszázadok, az elmúlt 2 évezred alatt, amióta keresztény gyülekezetről, egyházról beszélünk, sokféle módon félreértettük ma az imádság kérdését. Mindig valami emberi teljesítményt teszünk mellé. Ha igazi hívő vagy, akkor így és így imádkozol. Nem tudom, már valaki hallott-e ilyen kijelentéseket, én hallottam többször fiatalkoromban, a hitre jutásom, megtérésem után sok oldalról ért ilyen támogás. Tudsz-e így imádkozni? Hát úgy nem tudok. Hát akkor te nem vagy hívő. Tisztelem a vallásos lelkesedésedet, tehát nem vagy igazi hívő. És aztán sok egyéb más, hogy ilyen módszerrel, ilyen szavakkal, de pontosan, ha ezt és ezt a szót nem használod benne, akkor az egész nem ér semmit. Most nem szeretnék senkit megszólni, és nem tréfaképpen emlegetem ezt, de nem azon múlik a dolog, hogy milyen szófordulatot használok, milyen hosszú az imádságom, milyen jelek kísérik, mennyire látszik rajtam. Ugye volt, amikor egyszer régen valaki azért feddett meg, hogy nem látja bennem a tüzet, és akkor beszélgetünk, hogy milyen tüzet keresel, és mondta, hogy nem ég a szemed, meg nem tudom, nincsenek olyan külső jelei a hitednek, és akkor hát próbáltuk ezt végigbeszélgetni, hogy hát abban igazad lehet, hogy nagyon sok baj van a hitemmel, ha látnád a családi életemet, ha belelátnál a belső életembe, hú, hát 100-szor rosszabb véleményed lenne rólam, mint most. De nem ilyeneken múlik, hogy vibrál-e a szemem. Én egy ilyen lassú, alvérő ember vagyok, ritkán szokott a szemem vibrálni. Még egyszer visszatérek, hogy olyan gyönyörű, kérdezik Jézustól, fölteszik neki azt a nagyon-nagyon fontos kérdést, kérést, hogy taníts minket imádkozni. És a közepébe vág, és azt mondja, ti ezt imádkozzátok, tehát a kérdésünkre olyan választ ad, nem hagy minket üresen, hanem mondja a lényeget. És akkor kezdni mondani. Még egyszer mondom, a tartalma, a lelkülete fontos, nem pedig a külsőségek. Maga az imádság lehetősége az is az Isten kegyelmét mutatja. Hát ezért sem függhet az én teljesítményemtől. Ha az én vallásos teljesítményem számít, ha az alapján hallgat meg Isten, hogy én milyen ügyesen imádkozom, hát akkor nagy bajban vagyunk. Akkor már nem a kegyelemről beszélünk. De ha igaz, hogy az Isten fia meghalt, értem, helyettem, és a feltámadásával utat készít nekem, akkor minden a kegyelemről szól, majd az úrvacsorában, és ezt látjuk a jelképekben, a közösségünkben, akkor nem az emberi teljesítmény számít. Mi is ez a lelkület itt az Úr imádságában? Hát ugye rögtön ott kezdem, hogy a kezdő hang, bármelyik evangéliumban olvassuk, Máténál vagy Lukásnál, mindig az, hogy atyánkat szólítjuk meg. Tehát nekem van atyám, nem csak úgy Istenem, az is igaz. Nem csak teremtő Istenem, az is igaz, gondviselő Istenem, megváltó Istenem, sokféleképpen próbáljuk megfogalmazni a megfogalmazhatatlant. Jó Istenem, az is igaz, azt nagyon könnyű kimondani, de attól még igaz, mert jó az Isten, sőt egyedül ő jó, de a lényeg itt is a közepe, az, hogy atyám van. Ilyen kapcsolatban, ilyen családi, szeretet, kegyelmi, irgalmi kapcsolatban vagyok én. A jó Istennel, az Úr Istennel, az Istennel. Ez talán a leglényegesebb az egészben, minden imádságunkban. Aztán mondd, amilyen állapotban vagy. Ha szomorú vagy, mondd könnyesen, ha vidám vagy, mondd nevetve. Ha tudod, hangosan, ha nem, akkor magadban, de olyan jót tesz nekünk, ha az elején tisztázzuk, hogy egy belső körben vagyunk, egy szeretett közösségben. Jézus által befogadottak vagyunk az Isten családjába. Jézus által. Jézuson kívül maradva nem érvényes ez a kapcsolat, azért ezt tegyük hozzá, hiszen ez a tanítványoknak szóló imádság, ez a tanítványi imádság, amikor hittel ki tudod mondani, hogy atyám. Ha még nem tudod kimondani, akkor is érdemes imádkozni és gondolkodni rajta, mert oda visz a figyelmedet, a lelkedet, a gondolataidat oda viszi, hogy talán még nem vagyod, de hát ez a meghívás. Neked ne csak egy jó Istened legyen, idézőjelben mondtam, hogy csak, mert az egy óriási dolog már, hanem lehet neked mennyei édesatyád. Tehát neked egy szerető, téged ismerő, téged számon tartó, téged hazaváró Istened van, vagy valaki, tartozol valakihez, nem keringesz az űrben, a kozmoszban, akármilyen szomorú sorsod legyen az életedben, téged valaki figyel, szeret, gondoskodik rólad, megközelített Krisztusban, megszelídített a szeretetével, magához térít, és neked egy új életet ad. Ezért vagyunk valakik, mert őhozzá tartozunk. Gyönyörű szép gondolat ez, hogy igenis, ezzel kezdjem, akármilyen imádságom van, kérésem, bűnbánatom, háladásom, bármi, de tudjam, hogy kinek mondom. Először tehát tisztázni a kapcsolatunkat Istennel, ezt a szeretet kapcsolatot, emlékeztetni magamat rá naponként, majd erre rá szeretnék térni, hogy naponkénti feladatunk, mert a hívő ember is elfelejti időnként, amikor bajba kerülök, amikor szorul a hurok, bár tudom már 30-valahány éve, de azért ez elhalványodhat ez a tudás, és a hit is egyfajta tudás, vagy amikor elönti az agyamat a méreg, a keserűség, és akkor jönnek ki belőlem, ami a szívemben van, attól én még hívő vagyok, csak elhalványodott az örömhír, hogy hát nekem mennyei atyám van, és nem kell nekem fröcsögni, keseregni, félni, emlékeztetni kell magunkat. És olyan jó, tehát ezzel a gondolattal, ezzel az irányjal kezdeni az imádságot, és akkor helyére kerülnek a dolgok. Én hiszem azt, és időnként tapasztaltam is az életemben, hogy gyógyító ereje van, ha nem gépiesen, hanem a Szentlélek magyarázza nekünk, és így gondoljuk végig ezt az úri imádságot. Mindig gyógyító hatású, ha az én atyámtól indulok ki. Hát akkor bármi lehet, de tudom, hogy én őhozzá tartozom. És akkor utána jönnek a kérések. Az előző témához még emlékeztető hadd idézzek a felolvasott ószövetségi részekből, olyan gyönyörűen fogalmazza meg példabeszédek könyve, jól ismert ige, gyakran szoktuk is igés kártyákban és osztogatni egymásnak. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Hogyan tudom én óvni a szívemet? Hát ha átadom az én Istenemnek. Ha tudom, hogy ha behívom, hogy ő legyen az Úr, amikor elmondjuk az első nagy kérés, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, akkor arról van szó, hogy valósuljon meg a te királyi uralmad az én életemben, az én szívemben, a belső lelki középpontomban te legyél az Úr. Tehát itt vagyunk megint a mi atyánknál. Ugyanaz a gondolat, ugyanaz a szellemi útmutatás. Ézsaiás könyvében, ezt olvastuk a 63. fejezet végén, olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk. Ugyanaz a gondolat, csak másik oldalról megfogalmazva. Ha nem ő az uralkodónk, akkor baj van, az rossz. Ha ő uralkodik bennem, rajtam, ószövetségiesen rajtam, újszövetségiesen, inkább úgy mondom, hogy bennünk, bennem, az jó. Lehet, hogy most néhányan magatokban csóváljátok a fejeteket, nagyon leegyszerűsíti ez az ember ezt a kérdést, de nem tudom másképp mondani, nem érdemes túlbonyolítani. Ha Krisztus az Úr bennem, az jó, nekem is, családtagjaimnak is, szomszédaimnak is, közlekedő partnereimnek az úton, mindenkinek jó. Ha nem uralkodik benne a Krisztus, az nekem is rossz, másoknak is rossz. Ezt ilyen egyszerűen tudom megélni, így hiszem. Még egy kicsit Ézsaiást hadd idézzem. Bár csak egy kérés, bár csak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Szétszakítanád az eget, és leszállnál. Egy gyönyörű előkép az evangéliumnak, a Krisztus eseménynek. És ez a kérés, ez az ézsaiási kérés, ugyanazt a lelkületet hordozza, mint mint amit az Úr imádságban, mi atyánkban, amiről beszélünk. Mi a megoldás? Uram, gyere, behívom. Az alaphang, hogy minden a kenyér, a megbocsátás, a kísértések, majd utána minden sorra következik, minden téma, minden kérés, de először a kapcsolat, és hogy legyél te a király, foglald el a helyedet. És miért mondom, hogy ószövetségi megfogalmazás, de mégis az evangélium, hiszen amikor az Úr Jézus meghalt, az Isten fia, a tökéletesen tiszta lelki, aki a törékeny testében hordozta az Isten lelkét, a 100%-osat, és ő a kereszten meghalt, és aztán a feltámadás óriási eseménye, ezek világrengető események. Tényleg az ég megrendült, és lejött az, akinek nem kellett volna lejönni. Lejött az, aki egészen más, mint én, és értem jött le ezt a nagy megrendülést, és ezt a látogatást várjuk tulajdonképpen minden egyes pillanatban, alkalommal, amikor a mi atyánkot kezdjük imádkozni. Szeretnék tovább lépni, még kiemelni valamit ebből az igéből, ugye olyan szép ez a megfogalmazás itt a kenyér kérésnél. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. Szép az Úr Jézus módszere, pedagógiája, az is szeretettel telítve. Mert tudja, hogy mi milyenek vagyunk. Sorba veszi a kéréseinket, és enged nekünk a kenyér témával kezdni, mert tudja, hogy milyenek vagyunk. Ugye, amikor éhes vagyok, amikor nyugtalanít ez vagy az, akkor nehezebb bűnbánatot tartani, akkor nehezebb a kísértésekkel foglalkozni, mert esendő emberek vagyunk. Én ezt úgy értem meg, hogy egy engedmény, egy enge embernek. Jó, beszéljük meg a kenyér kérdést, mondd el nyugodtan, ha hiányzik valami, és kérjed. Nyilván itt ebben minden bele tartozik a kenyér témájába, a minden testi, anyagi szükségletünk, a munkahelyünk, a békés közállapotok, és lehetne sorolni a dolgokat. Két érdekes kifejezés, a mindennapi és a naponként. Sokan ezt már jól tudjuk, mert sokszor beszélgetünk erről az imádságról. A mindennapi kifejezés az egy fejadagot, egy katonai fejadagot jelent, ami egy harcosnak a napi fejadagja. Elgondolkodtató ez a bibliai kép, mert miközben én miután tisztáztam a kapcsolatot, és magammal is tisztáztam, hogy az ő akaratát szeretném látni az életemben, akkor utána már kicsit talán gyógyuló félben van a látásom, a gondolkodásom, és akkor ezen a kérdésen is el tudok gondolkodni, hogy tudom-e, hogy mi az a fejadag, az én fejadagom, ruhából, ételből, fizetésből, stb. Mi az, amire szükségem van valójában? Ez egy nagyon nagy kérdés. És mosolygok is rajta, de egy kicsit beleremegtem, hogy miközben készültem erre az igére, valamelyik nap a héten elmentünk a heti nagy bevásárlásunkra, a kedvenc közeli bevásárló támaszpontunkra, és már gyanús volt a dolog, mert a parkolóban nem nagyon volt szabad hely. Azt hittem, hogy a közeli egészségközpontban van program, de nem, mikor bementünk, akkor láttam, hogy a bevásárlókocsik kicsinek bizonyultak, mert tornyozva fenn, és hát amit én még, hát talán az múlt rendszerben, a nagy ünnepek előtt láttam kifosztott boltokat, de annak az áruellátás, akadozás volt a hiánya, hogy karácsony előtt nem lehet kapni ezt vagy azt, de ilyet még az utóbbi években, évtizedekben nem láttam, hogy a lészt, cukora, tartós élelmiszek, üres polcokat láttam. Egy kicsit beleremegtem, hogy hogyan is van. Ugye én most erről fogok majd vasárnap beszélni, most gyorsan mi is kezdjünk vásárolni, vagy bízzam az Uramba, hogy nem ettől függ a túlélésem. Egy nagyon nehéz kérdés. Én most nem akarok véleményt mondani, nehogy félreértsetek, hogy aki hittel bevásárolt, tegye, aki nem vásárolt, az úgy tegye. Én nem tudom, hogy mi a helyes, és nem látok a jövőbe, de nagyon-nagyon elgondolkodott az, hogy vajon tudom-e a hogy mire van szükségem, és hiszem-e azt, amiről vasárnap fog beszélni, hogy a mindennapit add meg naponta. Hát attól függetlenül, hogy jön-e a vírus, vagy nem jön, attól függetlenül, hogy hány millió ember indul el Törökországból, de hiszem-e azt, hogy ő naponta mégis, amire szükségem van, azt megadja. A problémákat nem akarom bagatelizálni, tehát ne értsenek félre. Ha igazából a híreket hallgatom, megrendülök, és mint ember félek, de azért jó naponta kérni, mert akkor naponta mondom az Úr imát, és naponta kell elhinnem, hogy szeret az Isten, és hát a jövőm a kezében van. Nem az én ügyességemen múlik, nem emberi tényezőktől függünk, hanem az Isten kegyelmesen gondunkat viseli. Naponként, ugye ez a kifejezés pedig azt a folyamatot jelenti, hogy ma is elkérem, holnap is elkérem. Nem szabad megspórolni, hogy vasárnap úgyis volt Isten tisztelet, akkor legközebb majd szombaton kérem. Minden nap, mert erre van szükségem. Ő nem fogja elfelejteni. Én fogom elfelejteni a lényeget, és ezért naponta kell kérni azt, amit már kezdek talán, vagy próbálom megérteni, hogy mire van szükségem, de azt elkérem holnap, holnap után is, tehát naponként. Egyébként ez a gyakorlat az embert megtanítja, azt hiszem, a hálaadásra is, meg talán életrendezési kérdésekre sok minden jó hatása lehet ránk. Lépjünk egyet még egy másik témáról, hogy a kenyérről beszéltünk, utána rögtön következik egy éssel, mert ez egy gondolat, és bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőknek. Jézus gondolatában ez talán Máténál még jobban megfigyelhető, egybe tartozik ez a két téma, a kenyér, meg a bűnbocsánat. Itt is egy kicsit a szavakon hadd lovagoljak, bár sokan ismeritek, amikor ugye azt olvassuk itt, hogy bocsáss meg a bűneinket, itt a bűn azt jelenti, hogy céltévesztésünket. Te szabadnak akartál, de én eltévejettem. Te úgy teremtettél, hogy a te dicsőségedet szolgáljam és visszatükrözzem, de félelmek, keserűségek, utálatosságok, irítségek, stb. Nem a te dicsőségedet tükrözi, Uram. Céltévesztés. Tehát ez a bűn, ez céltévesztés. Bocsáss meg a bűneinket. Itt a bocsánat pedig azt jelenti, hogy elengedem. Akár fölfelé mondom, hogy engedd el az én céltévesztésemet. Megtörtént, ártottam, mulasztottam, igen, de engedd el. Nem magyarázkodom, hanem kérem, hogy engedd el őket. Más kifejezést használ itt a lukácsi szöveg, ugye fölfelé azt mondom, hogy a céltévesztésemet, a bűnömet bocsásd meg, és utána szinte múlt időben kijelentettem, mert én készen állok, én már megbocsátottam az ellenem vétkezőknek. Itt a vétek az azt jelenti, hogy a nekem tartozónak, sokan tartoznak nekem is lelki értelemben, de mint hogy fölfele is az elengedésben bízom, én is elengedem az ő tartozásaikat, a vétek tartozásaikat. Gondoljátok meg azt, hogy félelmetesen kemény szó ez. Odaállni Isten elé, bocsásd meg, engedd el, mert én már elengedtem, vagy legalábbis készen állok az elengedésre. Azért, ha őszinték vagyunk, ez ritkán sikerül. De hát ez se lehet véletlen, hogy ezt így mondta, így írta le az evangélista, így mondjuk azóta is, serkent bennünket. Talán tudja az Úr, hogy mindig lemaradásban vagyunk, de szeretettel serkent, mint a taszigálna, hogy ne legyen kisebb az igényed. Dolgozz azon a megbocsátáson, mert nem megy könnyen, hanem legyél rajta. Jusson eszedbe, hogy kimondtad a mi atyánkban, és jusson eszedbe, hogy sógorod, akárki, szomszédod, még nem tudod elengedni, de hogy az az irány. Ne fejezd le, ne végezz fél munkát, hanem akkor dolgozz rajta, kérjed. Egy gyermeki képpel szeretném befejezni az ige hirdetést. Ugye magam elé képzeltem, hogy Én kérem Istentől a bűneim elengedését, és kérem a mindennapi kenyeret, ugye azt mindegyiket naponként, a bűnbánatunkat is naponként kell elvégezni, az is ilyen napi dolog. Naponta kérem tehát a kenyeret és a bűnbocsánatot, és a kérésnek régi egyetemes emberi jelkép a tenyér. Ugye a koldusi létnek is egy örök formája a tenyér, vagy valami hasonló tárgy, amiben bele lehet rakni az ajándékot. De egy üres tenyérbe lehet rakni valamit. Most nem gyermeknek nézlek benneteket, bocsánat, nem azért mondom így, csak én magam így értem meg. Üres a kezem, adjál nekem Istenem minden napit, annyit, amennyire szükségem van, és add a mindennapi kegyelmedet, irgalmadat. De ha tele van az a kezem a mások vétkeivel, azokkal a lélekölő, lélekzsugorító rossz gondolatokkal, az a borzasztó lelkiállapot, amikor nem engedem el az ellenőn vétkezőknek a tartozását, akkor nem üres a tenyerem. Hát elengedtem, amivel a fele barátom tartozik nekem, attól lett üres a tenyerem, és abba adhat Isten aztán minden napit kenyérből is, és irgalomból, kegyelemből is. Amen. Isten igéjére énekkel válaszoljunk, utána pedig majd szóban is imádkozunk. Az új énekeskönyv 184. énekét énekeljük imádságképpen, új szívet adj.
Új szívet adj, Uram, én nekem. Új szívet adj, én Istenem, amely csupán csak Te érted így.
Folytassuk tovább az imádságunkat, csendesedjünk el. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, azt a családi állapotot, amiben meghívtál, amiben befogadtál, amiben elhívásunk van. Köszönjük az irgalmadat, a kegyelmedet. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy emberi szóval, emberi közelségben, emberi szenvedésekben megmártózva eljöttél, hogy hozzád tartozhatunk, hogy tanulhatunk tőled nap mint nap. Köszönjük az áldozatot, a vezetést. És köszönjük, Szentlélek Isten, hogy bennünk vagy, hogy közelítesz a fiúhoz, az atyához, hogy magyarázod a szót, az igét, hogy tanítasz imádkozni, hogy elmondod azt is, ami talán hiányzik a szavainkból, ami még a gondolatainkban sem jön elő. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk, hogy az életünk ne legyen félutas út, hogy ne álljunk meg egy szinten. Hogy mindig legyen az az alaphang, hogy hozzád közelebb. Ha te ilyen közel jöttél mi hozzánk, könyörülj rajtunk, hogy mi ne taszítsunk téged. Mi ne akarjunk távolságot. Győzzél meg bennünket arról, hogy ez az élet, ez az értelem, ez a jó, ez a valami, veled együtt lenni. Ez a gyümölcsöző, ez a vigasztaló, ez az építő. Kérünk, hogy magyarázd meg nekünk ezeket a dolgokat te magad, mert egymásnak gyenge emberi szóval olyan nehéz sokszor ezt elmondani. Kérünk, hogy a mai üzenetedből is hadd tudjunk valamit megtartani, hadd legyen valami szívbe gyökeresedő, hadd vihessünk valamit haza magunkkal. Kérünk, hogy erősítsd a gyászolókat, betegeket, reményteleneket, bármilyen problémával gonddal küszködőket, vergődőket. És köszönjük a sok jót is, hálaadásra is, nyisd meg a szemünket, a szánkat, hadd tudjuk észrevenni, és hadd tudjuk neked kimondani naponta is, hogy működik a kegyelem, van gondviselés, hogy te élsz és velünk vagy. Köszönjük a terített asztalt, hogy közösségben lehetünk majd veled, ilyen módon is. Köszönjük, hogy itt vagy, hogy meghallgattál bennünket. Legyen áldott a neved. Ámen. És akkor most együtt hangosan imádkozzuk el. Most a hagyományokhoz híven, akkor most Máté szerint a mi atyánkot, az Úr imád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
Záró énekünk a 265. dicséret. A második és harmadik versét énekeljük fennállva az áldásvételihez készülve. Karod. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Áldás, békesség, további szép vasárnapot.